Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat az Eikon Podcast legújabb beszélgetésében. A mai témánk a halál.
Korábban több vidámabb témánk volt, azt hiszem beszélgettünk a relaxációról, meg a pszichés jólétről, meg a hálaadásról. Szóval most eljött az idő arra, hogy a halálról beszélgessünk, és reméljük, hogy ez is építő lesz. Szerintem kezdjük ott, hogy a halálnak milyen módját ismerjük.
Ezt megnézhetjük egyrészt úgymond teológiai, vagy üdvtörténeti, vagy bibliai szempontból, másrészt pedig az, hogy az emberek hogyan viszonyultak hozzá az idők során, de kezdjük a Bibliánál. Ugye a halálnak van egy születési dátuma, ez a bűnbeesésnek az időpontja, amikor azt mondta ugye Isten, hogy a jó és a rossz tudásának, a fájának a gyümölcséről nem ehettek, különben meg kell halnotok, és utána pedig az történt, amikor ezt megtették, hogy Isten kiűzte őket az édenkertből azzal, hogy nehogy szedjenek az élet fájáról, és örök életük legyen, ezért kiűzette őket, és onnantól az ember halandóvá lett. Tehát számunkra, keresztények számára a halál az egy nagyon erős, de egy ideiglenes dolog, amin tudjuk, hogy mikor kezdődött. Nem ugyanúgy része az életnek, mint a születés, vagy a házasság, előbb volt házasság, mint halál, hanem egy későbbi betolakodó. A másik fontos esemény a halál történetében, a kereszténység, meg az evangélium szempontjából, hogy a halál, ami így ellenség, az egy legyőzött ellenség számunkra. Egyrészt már most legyőzött, másrészt pedig végül le lesz győzve. Ezt írja róla Pál az első korintusi levélben, hogy mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Mert e romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba. Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami megvan írva. Teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? Hát ahogy Jézus legyőzte a halált a kereszten, de most még meghalunk. Ez a győzelem és a halál teljes megszűnése az majd a feltámadáskor fog megtörténni, és ez minden kereszténynek a reménysége.
Nagyon jó, hogy így elmondtad a kereszténként az alapokat, mert szerintem a nem hívő gondolkozásban nagyon gyakran az van, hogy ez a szükséges rossz az életünkben, ami egyszer csak be fog következni, de jobb talán erre nem is gondolni, és egy ilyen erős kontrasztban van azzal, amit a Bibliában látunk, ez a szükséges rossz gondolkozás. És talán érdemes azt is megnéznünk, hogy régen mennyiben volt más a embereknek a találkozása, a kapcsolata a halállal.
Hát azt tudjuk, hogy egyrészt a régen az több tízezer év, több száz kultúrája, szóval csak egy-két dolgot tudunk mondani erről, de mielőtt ennyi mentő és kórház volt, addig az biztos, hogy sokkal közelebb volt a halál az emberekhez, és mielőtt ilyen egészségügy volt, a gyerekhalál is sokkal közelebb volt az emberekhez. Az, hogy az 1800-as évekig az átlag életkor 30-40 év volt, az nem azt jelenti, hogy az átlag ember 35 évesen meghalt, hanem majdnem a fele az embereknek meghalt 5 éves korig. És a többség, vagy a maradék megélte az 50-et sokan. Emiatt sokkal természetesebb volt a halál, sokkal közelebb volt az emberekhez.
Igen, és én ennek kapcsán így olvastam visszaemlékezéseket, meg naplókat, és abban az látszik, hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor 5 éves korukig nem tekintették volna a gyerekeket gyereknek vagy embernek, hanem ugyanúgy ezeket a gyerekeket meggyászolták, ugyanúgy a házukban fiatalon vagy idősen elmenő szülőket vagy nagyszülőket elgyászolták, csak sokkal gyakoribb része volt ez akkor az ő életüknek, mint amilyen most szerintem a mi életünknek az, hogy elmegy egy szerettünk.
Gyakoribb és közelibb, mert nem csak fölhívták telefonon egy szomorú hírrel, hanem ott volt tőle pár méterre sokszor az elhunyt. Szerintem még a viszonyulásról azt érdemes tudni, hogy elvontabb szinten is különbözőképpen próbáltak megbékélni az emberek. Ugye nagyon sokan hittek a halál utáni életben, persze legtöbbször az isteni ítéletben is, szóval ettől még tudtak félni a haláltól, de nem a megszűnéstől féltek legtöbbször. De erre is van kivétel, el lehet olvasni olyan ókori görög filozófusokat, mint például Szókratész a kivégzése előtt egy elég hosszú beszélgetést lehet vele olvasni, és már ott is megjelenik az az érv, hogy jó, vagy túléljük a halált, de ha nem, akkor se kell tőle félnünk, mert amíg én vagyok, addig halál nincs. Amikor halál van, akkor már én nem vagyok, szóval, hogy engem nem érint a halál, és ezt az érvet meglepően sokan megszerették az ókori görög filozófusok közül, ez is egy...
Meg azóta is.
Ez is egy megküzdési módszer, annál sokkal többnek én nem tartom.
Igen, mert hát ettől még maga az életnek a végessége, az mindenképp frusztráló szerintem, akkor is, hogyha ha magát a halált kitoljuk az életünkből, és azt gondoljuk, hogy azzal nem kell foglalkozni, azzal, hogy az életben töltött éveink korlátozottak, azzal mindenképp valamilyen módon meg kell küzdenünk, akár úgy, hogy ezt tudatosan tesszük, akár úgy, hogy megpróbálunk nem gondolni erre.
És az, hogy ez minket zavar, az egy érdekes jele annak, hogy nem ez a természetes állapot.
Igaz. Igen, és szerintem már nagyon megváltozott a kapcsolatunk a halállal. Én azt gondolom, hogy nagyon tabu téma lett, és mostanában én több podcastet hallottam, és több írást olvastam arról, hogy a halál mennyire tabu téma lett, szóval talán így elkezdik ezt kicsit boncolgatni, ezt a témát, de ennek ellenére szerintem nagyon ritkán szoktunk erről beszélni, nagyon ritkán szoktunk erről olvasni, ami részben érthető, hiszen nem egy vidám téma, és általában szabadidőnkben azzal szeretünk foglalkozni, de szerintem közben ez egy tünete is annak, hogy ez tabusítva van, hogy erről nem akarunk beszélni, nem akarunk erről hallani. Ennek az egyik oka az, amit az előbb mondtunk, hogy régen sokkal elkerülhetetlenebb volt, otthon történt, ma már szerintem sajnos mind az élet, mind a halál, tehát a kezdet és a vég is leggyakrabban kórházakban történik. A gyerek születése se otthon van már, és a legtöbb embernek a halála sem, és ezáltal sokkal könnyebben kimaradnak ebből a rokonok, családtagok.
És ez hogyan befolyásolja azt, hogy általánosságban állnak az emberek a halálhoz? Én azt tapasztalom például, hogy ha valakinek meghal valaki, akkor az az ember gyászol. Azt értjük. De mindenki más körülötte olyan kínosan néz, és reméli, hogy visszatérhet a rendes kerékvágásba minél gyorsabban.
Igen, és szerintem nagyon nehéz arra is reagálnunk, amikor például az egyik szerettünk elveszti idő előtt a rokonát, nem találjuk a szavakat. És szerintem részben azért nem találjuk a szavakat, mert régen voltak erre sablonok, úgynevezett sablonok, az, hogy Isten nyugasztalja, valójában egy elég szép mondás szerintem, de hát ma már kimond ilyet. És próbáljuk megtalálni a saját szavainkat, de miután erre nagyon ritkán gondolunk, nagyon ritkán beszélünk erről. Azáltal, hogy nem beszélünk erről gyakran, legtöbbször nem tudjuk, hogy az illető szerettünk hogyan gondolkodik a halálról. Nem tudjuk, hogy gondolkozott-e ezen, hisze abban, hogy az illetőnek lesz halál utáni élete, ezáltal szerintem még nehezebb reagálni, mert hogyan bátorítsak valakit, hogyha nem is tudom, hogy gondolkodik erről.
Szóval itt már akkor két különböző tényezőről is beszélünk, az egyik az, hogy eltávolodott tőlünk a halál, a másik pedig, hogy a halállal kapcsolatos gondolkodásban szűnt meg egy konszenzus, amihez régebben közelebb voltunk, hogy legalább a körülöttünk élő emberekkel hasonlóan gondolkodtunk a halálról. Ez a mai pluralista világban, ez nem feltétlenül így van, hanem mindenkinek megvan a maga véleménye, amiről egyébként pont amiatt, hogy ezt próbáljuk ezt a témát kitolni az életünkből, a legtöbb ember nem gondolkozik sokat, és legalábbis nincs lehetősége sokat beszélni róla.
Igen. Pedig szerintem még a bekövetkező halálkor is jobb, hogyha megértjük, hogy a másik mit gondol ennek kapcsán. Mert valószínűleg, hogyha egy közeli rokona meghal, akkor ő is gondolkozik ezen. Persze lehet, hogy éppen olyan fázisban van, hogy egyáltalán nem tud ezen gondolkozni, és se, de hogy valószínűleg azért van olyan pont, ahol gondolkozik, és akkor segítség lehet neki az, hogyha ezt megosztja mással, hogy akkor ezek a dilemmái, meg akár mondott egy imát, de soha korábban nem mondott egy imát. Szóval szerintem érdemes erről beszélni, érdemes erre feltenni egy kérdést, és maximum azt mondja az másik fél, hogy erről most még nincs gondolatom, vagy nem tudok erről beszélni.
Én minden mellett arra biztatnám a hallgatóinkat, hogy érdemes ezeken akkor gondolkodni, amikor még nem gyászol az ember.
Uh-huh.
Mert olyan érzelmi leterheltség mellett sokkal nehezebb, meg ez is egy olyan terület, ahol lehet az embernek egy átgondolt, meg alátámasztott világnézete, és átgondolás, meg alátámasztás az nem a gyász időszakra van tervezve.
Igen.
És sokkal jobb, hogyha az ember egy ilyen helyzetbe úgy érkezik bele, hogy tud hozzá hogyan viszonyulni, mert ott, ha nincs ilyen háttere, akkor maradnak ezek a viszonylag felületes, vigasztalónak érződő gondolatok, de közben nem tudják ugyanazt megadni, mint egy olyan meggyőződés, amire támaszkodni tudok.
Igen, és arról, hogy a gyászban miért ilyen nehéz erről beszélni, arról nem most fogunk beszélni, lehet, hogy lesz majd epizód, ami a gyászról lesz, illetve ha valakinek van Instagramja, akkor az Eikon Instagramon készítek posztokat, és ott egy elég hosszú sorozat van, meg még fog folytatódni a veszteségeknek a feltolkozásáról, meg a felismeréséről, szóval, hogyha valaki most csalódottan hallgatja, hogy nem erről lesz szó, akkor esetleg menjen át oda, és nézze meg, és remélem, hogy ez fog adni pár új szempontot ennek kapcsán.
Beszéltünk egy kicsit még arról, hogy hogyan alakítja a pszichológia azt, ahogyan a halálról gondolkodunk, meg hogyan reagál arra.
Szerintem azért fontos erről beszélnünk, nem csak azért, mert erre fókuszál az epizód és podcastünk, és bármi is van, visszatérünk a pszichológiához, hanem azért is, mert manapság szerintem a legtöbben, akik nem keresztények, én azt tippelném, hogy többet olvasnak a halálról pszichológusoktól, mint a Bibliából. Ezáltal ez fogja formálni a gondolkozásukat. És nekem a szomorú felismerésem az az, hogy nagyon kevés szó van a halálról a pszichológiában.
Ez miért lehet?
Hát szerintem részben ennek a tabunak a része, részben annak, hogy ha belegondolunk, a pszichológia célja a pszichés jólétnek az elősegítése. A gyászról van szó a pszichológiában, magánról a halálról sokkal kevesebb. Leginkább a gyász kapcsán szokott felmerülni, hogy azok, akik korábban nem gondoltak a halálra, azoknak mivel más a reakciójuk, mivel más a gyász folyamatuk. De nem nagyon szokta, szóval az én ismereteim alapján kevés pszichológiai blogoldal, ismeretterjesztő könyv és Instagram foglalkozik ezzel a témával. Talán azért, mert lehangoltak leszünk tőle, ijesztő és nem segíti elő a pszichés jólétünket így első látásra. Azért vannak kivételek, szerencsére. Az egyik kivétel, én úgy látom, hogy az egzisztenciális pszichológia. Nagyon röviden az egzisztenciális pszichológiáról olyan kérdésekkel foglalkozik, vagy hát szeretné, hogy foglalkozzanak az emberek. Kevés választ ad, és olyan kérdésekkel szeretné, hogy foglalkozzanak az emberek, mint hogy mi értelme van az életnek, mik az értékeink, és arra buzdít, hogy beszéljünk az életről és a halálról. Az általam szeretett egzisztenciális pszichológia könyvek általában nem adnak erre választ, hanem inkább csak azt mondják, hogy a pszichológusoknak az a feladata, hogy abban bátorítsák a őket, olvasókat, meg a hozzájuk járókat, hogy gondolkozzanak erről, és a saját világnézetüknek megfelelő válaszokat adják meg ezekre a kérdésekre. És azt mondja még az egzisztenciális pszichológia, hogy egy központi ilyen egzisztenciális konfliktus az, hogy a halál elkerülhetetlenségét így felismerjük mindannyian, max csak nem beszélünk erről, de felismerjük, és közben mégis a életet akarjuk folytatni, és hogy ez egy olyan feszültség, ami nagyon gyakran bennünk van, akár olyan módon, hogy nem ismerjük fel, de hogy ez egy alapvető ilyen egzisztenciális konfliktus, a feszültség bennünk szerintük.
Egyébként olyasmi szerzőkről beszélünk, mint Ervin Jalom, meg Viktor Frankl, meg még pár ilyen szerző, és keresztény szempontból is nagyon, szóval elég könnyen hihető ez a diagnózis, hogy a halálfélelem ilyen alapvető az emberek életében. Én közben azt is, szóval ha jól tudom, van egy olyan vonulata is az egzisztenciális pszichológiának, ami az egzisztencialista filozófiából ered, ami arról szól, hogy az élet értelmetlenségét, végességét, szóval azt, hogy itt állunk az élet előtt, és nem tudunk vele objektíven mit kezdeni, nincsen fix kapaszkodó pontunk, és ettől szorongunk, hogy ezt így magunkban kell elrendezni.
Uh-huh.
És biztos, hogy nem zárja ki az összes egzisztenciális pszichológus a vallást, de van egy olyan gondolat is mögötte, legalábbis néhányaknál az alapja, amit én olvastam, hogy a vallás már nem ad olyan biztos kapaszkodó pontot, mint régen, ezért van szükség ennek az újratárgyalására. És ezzel úgy, mint kulturális diagnózis egyetérthetünk amúgy, de mi személyesen mégis szeretnénk azt mondani, hogy az evangélium a legjobb megoldás.
Teljesen egyetértek, szerintem válaszokért nem jó olvasni annyira ezeket a könyveket, leginkább kérdésekért, meg szerintem az az érdekesebben, hogy egy külön irányzat, igazából két külön irányzat, az egyik az egzisztenciális, a másik a tanatológia, ami kialakult a pszichológián belül, akinek úgymond odaadták ennek a két irányzatnak ezt a témát, hogy ha lehetessék, ők foglalkoznak vele, szóval ezzel mossuk kezünket, és a többieknek kevesebbet kell ezzel foglalkozni. Ez az én cinikus meglátásom. Tanatológiáról annyit kell tudni, így röviden, hogy alapvetően így a halállal azzal foglalkozik, hogy a haldoklóknak a szenvedése, hogy ők hogy tudják elengedni az életet, hogy mások hogy tudják elengedni őket. Itt kicsit az én ismeretem össze, most sem már a tanatológiát a Porcelennel, aki ennek így a anyukája Magyarországon, aki nagyon sok könyvet írt erről, meg arról, hogy az emlékezésnek milyen jelentősége az, hogy a temetőbe mennyire járunk, vagy nem járunk, az hogyan függ össze a halálról való gondolkozásunkkal. Szóval, hogyha valakit érdekelnek ezek a témák, akkor a Porcelent érdemes forgatni, mert ő elég sokat írt, több könyve is van erről, meg egyébként ilyen rövidebb blogbejegyzések összefoglalják ezeket a könyveket, ha valakinek inkább ehhez lenne kedve. Róla azt kell tudni egyébként még, vagy érdemes szerintem tudni, hogy a Hospice Alapítványnak volt a vezetője meg a megalapítója. A Hospice Alapítvány az pedig rákos embereknek nyújt egy olyan otthon, ahol így pont ezt történhet, szóval az életnek az elengedése, és nagyon gyakran ott halnak meg az emberek, persze az is előfordul, hogy valaki felépül, de azért elég gyakran azt kísérik végig, és arra is jöttek létre, hogy végig kísérjék az embereket ezen a szenvedésen.
Egyfajta ilyen méltóságteljes halál.
Uh-huh, igen.
Halált lehetővé tévő intézetet kell elképzelni.
Igen.
Külön fajtája az, ami gyerekeknek van.
Uh-huh. Amiben dolgozott az ellen.
Uh-huh. Azon gondolkodom, hogy keresztényként mit gondolhatunk a tanatológiáról. Biztos, hogy őszintébb az, hogy szembenéznek a halállal, mint az, hogy próbálják elfelejteni. Én kicsit még mindig eszköztelennek érzem keresztény szempontból az, hogy próbáljuk tiszteletbe tartani az embereket, megbecsülni az életeket, de az, hogy egy ellenséggel nézünk szembe, és nincs semmi eszközünk a harcra, az mégis elkeserítő. És ezt talán nem is tagadják. Időnként próbálják úgy keretezni, hogy a halál az életnek egy természetes része.
Gyakran.
Ezt szerintem keresztényként nem, hogy el kell utasítanunk, de azért, mert van egy sokkal jobb hírünk. Mert ezt nagyon nehéz komolyan elhinni. És a jó hír az, hogy nem kell. Nem kell, mert Jézus legyőzte a halált. És a tanatológiát is az evangélium tudja megváltani, ugyanúgy, hogy minden halált. És azt tudja a méltósághoz hozzáadni a reménységet.
Igen, és nagyon fontos ez a reménység. Szerintem abban a, főleg a Hospice Alapítványt kiemelném, hogy egy nem keresztény közegben, szerintem valószínűleg többünknek van ezben tapasztalata, szóval egy nem keresztény közegben mit mondani a halál tényére, nagyon nehéz, és mit mondani arra, hogyha valaki egy olyan diagnózist kap, nagyon nehéz. És ők nagyon méltóság teljesen, ahogy mondtad, szeretetteljesen, és egyáltalán nem tapusítva állnak ehhez, ami egy hatalmas dolog. Szóval én nagyon tisztelem őket, és azt gondolom, hogy olyan dolgot csinálnak, amit kevés ember tudna megcsinálni, de igen, a remény az nem tudják megadni. Az van, akinek megvan az evangéliumból, valakinek meg az elengedés van.
És ez nem azt jelenti, hogy ne csinálnának jót, persze. Csak azt, hogy keresztény szempontból kiegészíthető, hogy még jobban.
Igen. Talán a pszichológiáról ez így elég most számunkra, és beszélgessünk picit arról, hogy mi lehet a hatása annak, hogy ma kevesebbet beszélünk a halálról, hogy kevesebb vallási kapaszkodunk van nagyon gyakran itt társadalmilag a halállal való megküzdéshez.
Valószínűleg az egyik aspektus az, hogy kezeletlen a halálfélelmünk, hát nem csak az, hogy van, vagy hogy jobban van, hanem hogy ez egy ilyen kibeszéletlen félelem, ami ilyen motoszkáló szorongás szinten marad a legtöbb ember számára, mert az, hogy szembenézzünk vele, és átbeszéljük, és földolgozzuk, és esetleg megoldást találjunk rá, vagy reménységet, arra kevés lehetőség van.
Igen, szerintem nagyon ritkán tudjuk ezt megosztani, akár mondjuk egy nagyon biztonságos közegben, családdal, vagy legjobb barátokkal is azt, hogy halálfélelmünk van, mit mondjanak erre. Szerintem nagyon gyakran még pszichológusnál is így érzik az emberek magukat, hogy most mégis mit mondhat, szóval mit mondjon arra, ha én azt mondom, hogy halálfélelmem van, inkább azt mondom, hogy szorongok, arra tud mit mondani, arra van eszköztára, arra, hogy halálfélelmem van, arra azt fogja mondani, hogy menjek a paphoz. Amiben szerintem van valami igazság teljesen, csak hogy ez szerintem hozzájárul ahhoz, hogy erről nagyon keveset beszélünk.
Én hallottam olyan pszichológusi megközelítésről is, ami a halálfélelmet ugyanúgy kezeli, mint bármilyen más szorongást, és megtanítanak arra, hogy hát ilyen klasszikus szorongás csökkentő technikákkal az ember ne féljen annyira, amikor a halálra gondol, de ez klasszikusan egy tüneti kezelés, amikor, szóval ez akkor jó igazán, akkor jó objektíven, hogyha a félelmünk irracionális.
Igen.
Hogyha a félelmünk indokolt, akkor sokkal jobb lenne megoldást találni rá. És az érzéstelenítés az elhibázott olyankor, hogyha lenne egy jó gyógymód. Meg akkor, hogyha ez egy tünete valami fontosabbnak. Tehát ugyanúgy, hogy fájdalomcsillapítót sem érdemes, sőt, sem biztonságos olyan fájdalomra szedni, ami egy súlyosabb betegségnek a tünete. Ugyanúgy szorongást csökkenteni sem jó ötlet olyankor, amikor az valami nagyon fontosat mond el nekünk a világról.
Igen, és szerintem a jó pszichológiai reakció valami olyasmi, hogyha nem keresztény kontextusban gondolkodunk, mármint, hogy nem egy olyan helyen dolgozunk például, hogy feltenni ezt a kérdést, hogy mit gondol ő, és hogy ezt gondolja végig, akár házi feladatnak feladni, hogy a saját világnézetét próbálja ennek kapcsán formálni, utána olvasni. És szerintem, ami miatt gyakran szokták csökkenteni, az az, hogy nagyon gyakran irracionális módokon bukkan elő a halálfélelmünk. Szerintem többen ismerjük, hogy becsukják a liftet, és van valami borzasztó hangja, és akkor onnantól kezdve nem ülök liftbe, biztos nem, mert félek a liftektől, vagy olyan testi jelet érzékelünk, amitől azt gondoljuk, hogy akkor most van végünk, és akkor onnantól kezdve attól a testi jeltől nagyon félünk, és ilyenkor én értem azt a gondolkozást, hogy akkor próbáljuk meg ezt átbeszélni, hogy ez egy nem racionális reakció. Próbálja meg az illető ezt meglátni, hogy ez tényleg nem egy racionális reakció, hogyha egyszer rossz hangja volt a liftnek, akkor biztos olyanantól kezdve be fogok szorulni, de szerintem saját magunknak fontos azt feltennünk ilyenkor, hogy valójában mitől félek, mi a legrosszabb forgatókönyv, ami bekövetkezhet, és attól én mennyire félek, vagy vagyok azzal is békességben.
Igen, és az pedig valójában a keresztényeknek a küldetése, hogyha egy világi ember ezzel szembenéz, és azt mondja, hogy hogy neki ennek az alapja tényleg egy halálfélelem, akkor halljanak az emberek az evangélium jó híréről. Számomra érdekes az, hogy a zsidókhoz írt levélben egyszer Jézus munkáját úgy írja le a szerző, mint ami a halálfélelemtől vált meg minket, és a halálfélelemről pedig úgy beszél, mint ami rabságba tartja az embereket. Ezt felolvasom a második fejezetből, azt mondja Jézusról, hogy a halála által megsemmisítette azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadította azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Az evangéliumnak része az, hogy Jézus a halála által megszabadítja az embereket a halálfélelem rabságától. Hogy aki hisz Jézusban, hisz Jézus munkájában, nem kell félni a haláltól. És ezt valószínűleg keresztényként is nem automatikus, hogy az ember igazán átélését érzi, de egy olyan lehetőség, meg egy olyan hír, amire szüksége van egy olyan embernek, aki ezzel szembenézett már.
Igen, és szerintem ez egy olyan hír, amit hogyha hiszünk, akkor nagyon fontos, hogy ezt tényleg tudatosítsuk, és azokban a helyzetekben, amit mondjuk felismerünk, hogy azért félek a lifttől belelépni, mert azt gondolom, hogy le fog zuhanni, és itt fogok meghalni, azokban a helyzetekben ezt elővegyük, ezt a reménységünket, és tök jó, ha vannak stresszkezelő technikáink, amikről beszéltünk is korábban, de hogy ez talán még fontosabb, hogy erről legyen egy nagyon mély meggyőződésünk, és az nagyon mély meggyőződésünket akár egy igeversnek a megjegyzésével gyorsan fel tudjuk idézni azokban a helyzetekben, amik nehezek számunkra.
És hogyha van a halálról valamilyen elképzelésünk, vagy annyira gondolkodtunk már róla, hogy van egy ilyen véleményünk róla, akkor az hogyan hat az életünkre?
Szerintem úgy hat az életünkre leginkább, hogy nem félünk erre gondolni. Ez valószínűleg egyből szerintem nem fog megjelenni a beszélgetéseinkben, mert nehéz azt kommunikálni, hogy figyelj, mostantól nem félek a halálról, és szívesen dumálok erről veled este, hogyha van kedved egy bor mellett, vagy nem tudom. Szóval, hogy ez nem egy olyan dolog, amit könnyen felvetünk, de minden esetre az első lépésként, hogy merünk erre gondolni, mi oda merünk lépni a mellé, aki ettől fél, vagy aki éppen gyászol, és merünk vele erről beszélgetni, az mindenképp szerintem egy hatása lehet annak, hogyha mi ezt tényleg végig gondoljuk, és tényleg nyugalmunk van ezzel a témával kapcsolatban.
Egy másik dolog szerintem, hogy ha a halálról azt gondoljuk, amit az Új Szövetség tanít, akkor ehhez az élethez kicsit lazában állunk hozzá. Abban az értelemben, hogy nem itt kell megcsinálnunk a sikerünket, megvalósítani minden célunkat, elérni mindent, és szóval nem ez a 60-70-80 évünk van arra, hogy az utolsó csepp örömöt és sikert kiszedjük belőle, hanem ezt Isten ránk bízta, hogy a lehető legjobban használjuk az ő országában, az ő céljaira, és nem arról van szó, hogy itt spórolnunk kell vele, vagy mentegetnünk kell. Ugye Jézus azt mondta, hogy mit használ az embernek, hogyha a világban mindent megnyer, és közben pedig a lelkében kárt val.
Igen, szóval, hogy a látásmódunk fog megváltozni ezáltal, hogy tényleg a magunkével tesszük, hogy ez egy véges idő, amit itt töltünk, és magunkével tesszük azt, hogy miért küldött Isten a földre, és hogy nem azért küldött, hogy minél gazdagabbak legyünk, vagy minél többen szeressenek, pedig az utóbbi az szerintem egy sokkal vonzóbb cél sokunknak, de hogy mégse ez a fő küldetésünk itt a földön.
És közben a végességet nem önmagába kell elfogadnunk, hanem az örök élet ígéretével együtt.
És szerintem, ami ezt nehezítheti számunkra sok dologban, de az egyik talán az lehet, hogy szerintem az életünknek nagyon sok területén nehéz átadni a kontrollt Istennek, mert ezáltal nálunk nem lesz. Tehát, hogyha azt mondom, hogy Uram, te döntöd el, hogy mikor adsz meg nekem valamit, azáltal azt is mondom, hogy akkor én ezt nem tudom befolyásolni, vagy nem akarom befolyásolni, és ezáltal ilyen kontrollvesztett állapotban tudunk kerülni, és itt mégis ezt kell tennünk, és szerintem ez egy azért pluszba izgalmas terület a halál, mert ez az, ahol a nem keresztények is megélhetik azt, hogy valakinek át kell adni a kontrollt, mert hogy nekik tényleg nincs kontrolluk el fölött, és ezért egy izgalmas beszélgetés indító is lehet talán ez a téma.
Szerintem azt is jól megmutatja, hogy mi a különbség abban, hogyha a kontrollvesztést csak egy ilyen nyugodt beletörődéssel próbáljuk átélni, vagy bizalommal.
Igen, és nagyon izgalmas, hogy jó pár kutatás van erről a témáról, és az egyik eredmény, ami szerintem számunkra releváns, az, hogy a halálfélelemmel, ami legjobban kapcsolatban van, az a kontrollvesztéstől való félelem. És keresztényként szerintem mi nem gondoljuk azt, hogy na, nekünk aztán kontrollunk van, csak nagyobb nyugalommal tudjuk átadni ezt a kontrollt. Mi át tudjuk adni, és tudjuk, hogy kinek adjuk át ezt a kontrollt. És egyébként a kutatások is azt találják, hogy azok a keresztények, akiknek napi szinten része az életüknek a hitük, azonnak sokkal kisebb a halálfélelme. Ez egy ilyen bátorítás is szerintem nekünk keresztényeknek, hogy ez nem csak egy ilyen elmélet, meg a kutatások nem elmennek a keresztény gyakorlatunk mellett, és nem érdekli az, hogy mi a keresztény gyakorlatunk őket, vagy nem tudják megmérni, hanem ez egy tényleg széles körben ismert és mért dolog, ami nagyon egyszerű ismeretterjesztő oldalakon is ott van, nem keresztény ismeretterjesztő oldalakon a halál kapcsán.
Igen, és hogyha valaki pedig keresztényként érzi nehéznek ennek a megélését, akkor pedig valószínűleg ugyanaz számára javaslat, mint egy nem kereszténynek, ami pedig az evangéliummal való ismerkedés és barátkozás és minél mélyebb átélése. És hogyha ez nehéz, akkor pedig megkeresni az okait, hogy mi lehet az akadály.
Szóval keresztényként nekünk is nehéz lehet szerintem az, hogy egy olyan kultúrában, ahol nagyon keveset beszélünk erről, tényleg mély meggyőződésünk legyen, és a mély meggyőződésünket meg is tudjuk élni, és reméljük, hogy ez a beszélgetés elindított most bennetek valamit ebben az irányba. Nyugodtan írjatok nekünk visszajelzést, akár negatívat, akár pozitívat ennek kapcsán, és osszátok meg ismerőseitekkel, akiknek úgy érzitek, hogy ez segíthet most, vagy kövessetek be minket, mert reméljük, hogy nem sokára érkezünk következő epizódokkal. Sziasztok!
Sziasztok!